Köszöntöm Önöket, Zsámboki Zsolt vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Csalódott orosz kollégájában az amerikai elnök. Donald Trump ezért 50 napos ultimátumot adott Vlagyimir Putyinnak, hogy zárja le az orosz-ukrán háborút. A fejleményekről Demko Attilát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők programjának vezetőjét Kántor Viola kérdezte.
Mi lehet most az orosz stratégia?
Elmennek a maximumig, elmennek a falig. Van egy komoly nyári offenzíva, amely ért el eredményeket, nem minden ponton, nem minden fronton, de jelentős az előrehaladás különösen Pokrovsztól délre, illetve Pokrovsztól keletre. Tehát azt gondolom, hogy az oroszok legalább szeptemberig ezt folytatják, és megnézik az eredményeket, tehát hogy mit értek el, érdemes ezt még folytatni, illetve milyen amerikai szankciók lehetnek, ha tovább folytatják ezt.
Ugye az amerikai elnök komolyabb katonai támogatást is ígért Ukrajnának. Milyen eszközöket kaphat Kijev, és fordíthat-e ez a háború mostani menetén?
Szerintem a háború menetén már semmi sem fordított, tehát azon, hogy Oroszország Ukrajna egy jelentős részét megszállja. Az persze kérdés, hogy mennyit. Tehát nyilván fizethet az orosz haderő nagyobb árat, ha több fegyvert kap Ukrajna, illetve lelassulhat az előrenyomulás, de az előrenyomulás magát nem lehet visszafordítani. Az a kérdés persze, hogy mit kapnak az ukránok, ugye itt alapvetően arról van szó, hogy az eddig adott fegyverzetet adják továbbra is, Patriot rakétákat, Hellfire rakétákat, 155 mm-es lőszer. Persze kérdésként felmerült akár a Tomahawk rakéták átadása, ugye Washington Post hozott le erről egy hírt, az akár 2500 kilométerig be tudna csapni Oroszországba, egy komoly fegyver, de ott számos probléma van alapvetően, ugye ez egy tengeralattjáróról vagy hadihajóról kilőhető eszköz, nem szárazföldről kilőhető eszköz. Vannak erre kísérletek, hogy ismét kilőhető legyen szárazföldről, de nem tudom, hogy hol tartanak az Egyesült Államokban, tehát egy technikai kérdést is meg kell oldani, illetve politikai kérdés is. Tehát nem valószínű, hogy átadják a Tomahawkot.
Igen, hát ugye a Washington Post és ahogy ön is említette, a Financial Times is írt erről, hogy Trump és Zelenszky egyeztetésén még az is szóba került, hogy Ukrajna netán Moszkvát és Szentpétervárt is bombázhatná, illetve hát kérdésként felmerült, hogy addig el tudnának-e lőni akár. Formálódhat ilyesfajta forgatókönyv egyáltalán? Engedélyezhetné mindezt az amerikai elnök amerikai fegyverekkel, vagy ennek nem igen lehet valóság alapja?
Nagyon nehéz ezt megmondani. Ahogy mondtam, a Tomahawknál azért technikai probléma is lehet, a politikai problémán túl, de nem lehet kizárni, hiszen Donald Trump láthatóan frusztrált Vlagyimir Putyinnal, nem lehet ezt kizárni. Ukrajna most is el tudja saját eszközeivel érni Moszkvát, ugye a moszkvai repülőtereket többször támadták, Kreml is érte támadást, tehát ez technikailag most is lehetséges, és Szentpétervárt is el tudják érni, nyilván nehezebben. Nagyon nehéz ezt megmondani. Az amerikai belpolitikában is azért komoly feszültségek vannak, hiszen a republikánus bázis egy jelentős része már azt is soknak tartja, amit most kap Ukrajna, tehát hogy egy extra eszközt kapjon, amellyel Moszkvát tényleg lehet egy amerikai Tomahawkkal, nem csak Moszkvát, tényleg sokkal mélyebbre be tudnának csapni az ukránok. Ez amerikai belpolitikai kérdés is, technikai kérdés is, meg orosz-amerikai kérdés, hiszen Tomahawk az korábban nukleáris fegyver hordozására is alkalmas volt, hogy ezeket a Tomahawkat kivonták a rendszerből, de azért mégiscsak egy olyan rakétáról van szó, ami egykor nukleáris fegyver hordozására is képes volt.
Mik az orosz reakciók? Vannak egyáltalán érdemleges reakciók?
Nyilván Oroszországban tábornokok részéről, bloggerek részéről felmerült, hogyha Tomahawkot kap Ukrajna, akkor ez a harmadik világháború, nyilván ezek a szokásos orosz fenyegetőzések. Negatív természetesen Oroszország részéről a reakció, hogy Trump beállt a sorba, ő is folytatja azt, amit Biden csinált, ez nem fog sehova sem vezetni. Ez várható volt, hogy Oroszország nem örömmel fogja ezt fogadni, de ennek különösebb jelentősége nincsen.
Ugye mindezzel párhuzamosan Peking pedig azt jelezte, hogy fokoznák Oroszország támogatását. Milyen típusú és mekkora segítséget jelenthet ez Moszkva számára?
A legnagyobb segítség az, hogy Peking, illetve India megveszi az orosz olajexport 70%-át. Tehát ez önmagában egy óriási segítség, hiszen ez az orosz gazdaságnak ez az egyik fő támasza. De ezen kívül kettős felhasználási eszközöket adott eddig is Peking, tehát ahhoz, hogy az orosz hadigazdaság ilyen eredményeket tudjon elérni, ahhoz mindenképpen kell Kína, és ezt még fokozhatják is. Tehát Kína eddig fegyverrendszereket nem adott át. Teljes fegyverrendszereket, alkatrészeket adott át. Nem hiszem, hogy ezt a határt átlépné Peking, de nagyon egyértelmű, hogy nem fognak kihátrálni Oroszország mögül, bármilyen amerikai nyomás is van.
Ön hogy látja, mit hozhat ez a kilátásba helyezett 50 nap tárgyalásokat, egyeztetéseket, netán tűzszünetet, vagy inkább pont ellenkezőleg a háború még véresebb folytatását?
Én azt gondolom, hogy Oroszország mindenképpen el fog gondolkodni augusztus végén, hogy mit ért el katonailag, és ha úgy látják Moszkvában, hogy mégsem tudnak katonailag áttörést tenni, lehet, hogy megfontolják a tűzszünetet, de nehéz ezt megmondani. Ugye nagyon sok múlik azon, hogy mi történik a fronton, mi történik a Donbaszban, ugye ott vannak a legnagyobb orosz támadások. Ha nagy orosz sikerek vannak, akkor lehet, hogy nem állnak meg, vagy ha még akkora orosz siker lenne, hogy akár beveszik a Donbasz, már ezt nagyon kis valószínűségű forgatókönyvnek tartom, ugye 50 napon belül ez nagyon nehéz lenne, akkor akár azért is megállhatnak. De mindenképpen egy nagy dilemma ez Moszkvában, hogy folytassák-e vagy ne folytassák, de ez augusztusban lesz igazán égető kérdés.
Demko Attilát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet Stratégiai Jövők programjának vezetőjét hallották. Újabb országot bombázott szerdán Izrael. Szíria déli része mellett Damaszkuszt is támadás érte. A hivatalos indok szerint szeretnék megvédeni a Szíria déli részén élő drúz kisebbséget, miután a dél-szíriai Es-Szuvejdában több napja tartanak az összecsapások a helyi fegyveresek, beduin milíciák és a kormányerők között. Szalai Máté, a Klingendél Intézet kutatója az Inforádiónak azt mondta, Izrael saját érdekei szerint próbálja alakítani a szíriai viszonyokat, de akár belpolitikai motivációja is lehetett a bombázásnak. Exterde Tibor interjúja.
A drúzok az egy körülbelül bő 1 millió főből álló vallási csoport a Közel-Keleten, amelynek több mint fele Szíriában él, de egy részük Libanonban és Izraelben is megtalálható. Az Izraelben élő drúzoknak mindig volt egy pozitív kapcsolata Izrael állammal, és mondhatjuk azt, hogy történelmileg az Izrael területén élő drúzok elég cionisták voltak, tehát támogatták Izrael létrejöttét és túlélését, amelynek főleg az oka, hogy a drúzoknak mint egy vallási kisebbség, amely egyébként az iszlámnak az egyik ágából vált ki, annak mindig egy ilyen hányattatott viszonya volt a különböző muszlim csoportokkal. Viszont azért az fontos látnunk, hogy a drúzok egyáltalán nem egységesek, ugye ebben a három államban, illetve máshol is, ahol még élnek, tehát Szíriában, Libanonban és Izraelben is nagyon sok különböző vezetőik vannak, Szírián belül is több vezető, akiknek nyilván különböző politikai érdekeik vannak, egyikük sem beszélt a drúzok nevében, és hát úgy tűnik, hogy az izraeli vezetés az most az Assad bukása utáni szíriai helyzettel kapcsolatos politikájában részben felhasználja a drúzokat arra, hogy egy okot adjon magának arra, hogy be tudjon avatkozni. Másrészt pedig én azt nem vitatom el, hogy lehetnek olyan izraeli vezetők, amelyek szeretnék megvédeni ezt a kisebbséget. Bár hozzáteszem, hogy érdekes az, hogy azért nagyon sokat nem hallottunk Izrael részéről a szíriai drúzok védelme kapcsán, mielőtt Assad megbukott volna.
Assad elnök bukása után Szíria egy fontos tényező annyira, hogy ott Izrael katonai műveletet hajtson végre?
Fontos mindenképpen, már csak azért is, mert nem szabad elfeledkeznünk erről a történelmi kontextusról gyakorlatilag. Az elmúlt 20-21 hónapban, tehát a 2023. október 7-i Hamas támadást követően kialakult egy olyan regionális helyzet, amiben Izrael folyamatosan fel tud lépni Irán és szövetségeseivel szemben, és az izraeli vezetők szavaival élve újra akarják rajzolni a Közel-Kelet politikai térképét, ami egy ilyen nagyon asszertív külpolitikához, nagyon magabiztos külpolitikához vezet. Így például Szíriában is önmagában az, hogy az Assad rezsim megbukott, ez egy nagy pozitívum Izrael számára, hiszen ez együttműködött, az Assad rezsim együttműködött Iránnal. Ugyanakkor ezt az Assad utáni helyzetet sem hátradöltve nézik végig, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Izrael nagyon erősen fellép azért, hogy a saját érdekeit érvényesítse, különböző bufferzónákat hozott létre az országon belül, területeket birtokol, illetve láthatóan beleavatkozik a belpolitikai folyamatokba is, és hát mindezek mellett egyébként egy normalizációs tárgyalásokat is folytat a szíriai vezetéssel, amelyekkel kapcsolatban egyébként kifejezetten pozitívak voltak a megfigyelők ezelőtt az incidens előtt.
Ez eszkalálja a helyzetet a térségben? Törökország menetrendszerűen szabotázsnak nevezte a támadást, Szíria a biztonsági tanács összehívását kéri. Örülnek a többiek, vagy mindenki azt mondja, hogy ezt nem kellett volna?
Egyáltalán nem örülnek a többiek, egyrészt azért sem, mert a közvetlen következményei ennek a csapásnak ugye azok lehetnek, hogy meggyengíthetik a szíriai vezetést, amelynek egyébként is nagyon nehéz dolga van, abban stabilizálják a helyzetet, és ennek az új rendszernek a túlja is ebben nagyon sokan érdekeltek a térségben. Törökország, az öböl államok mind ott vannak mögötte. Egy nagy szereplő nem érdekelt egyébként ennek a rendszernek a túlélésében, és az Irán, Izrael fő ellenfele, tehát ezért is nehéz ez a jelenlegi helyzet. Másrésztről pedig, ha kicsit távolabb nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy Izrael tényleg nagyon-nagyon magabiztosan asszertíven lép fel a térségben, amit már sokan agresszívnek, kiszámíthatatlannak tartanak a régióban, és hát azt gondolják, hogy Izrael fellépései, amelyek sorozatban jönnek egymás után, és gyakorlatilag semmilyen negatív következménye nem járnak Izraelre nézve, azok destabilizálják ilyen pillanatban a térséget. Gondoljunk csak arra, hogy rengeteg ország a közel-keleten ma nagyon komoly gazdasági hívásokkal néz szembe, vagy gazdasági modernizációs programokat hajt végre. Számukra ez az instabil helyzet egy folyamatos kockázatot jelent, nem is beszélve arról, hogy ezért ez egy kemény katonai biztonsági kihívás is lehet, hogyha ezek az országok, mint Szíria, újra összeomlanak.
Az amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy szerint ez egy félreértés volt, amit egy gyors rendezés követhet. Úgy tűnik, mintha az Egyesült Államok most éppen hűteni akarná a kedélyeket. Jól érzem, vagy rosszul?
Abszolút, tehát az amerikaiak nagyon érdekeltek abban, és aktívan is tettek azért, hogy egyrészt ez a szíriai rendszer most túléljen. Ugye májusban volt gyakorlatilag az a fordulópont, amikor az Egyesült Államok keblére ölelte ezt az új vezetést, és elkezdte feloldani a Szíriával kapcsolatos szankciókat. Másrésztről pedig az amerikai kormányzat számára az már említett normalizációs tárgyalások Szíria és Izrael között nagyon fontosak, tehát ők azoknak a fenntartásában reménykednek. Itt hozzá kell tennem azt is azért, hogy nem csak regionális politikai szempontból értelmezhetőek az események. Izraeli belpolitikában is most fontos napokat láthatunk. Két párt is jelezte, hogy kép Benjamin Netanyahu miniszterelnök koalíciójából. Ami ugye tényleg megtörténik, akkor az azt jelenti, hogy Netanyahu elvesztheti a parlamenti többséget. Viszont az ilyen akciók, amiket tegnap délután láthattunk, ezek nagyon jók arra, hogy összerántsák a koalíciót és az izraeli jobb oldalt, vagy akár az izraeli társadalmat is. Tehát azért sokan feltételezik, hogy ilyen belpolitikai motivációk is álltak Netanyahu döntése mögött.
Szalai Mátét a Klingendél intézet kutatóját hallották. Nagy-Britanniában több mint egy évvel később derült ki a titok. Egy illetékes véletlenül nyilvánosságra hozott egy táblázatot, amelyen több mint 20 000 a britekkel együttműködő, így életveszélybe került afgán neve szerepelt. Brit kommandósok és kémek nevei is kiszivárogtak. Svetnik Endre londoni tudósítása következik.
25 000 olyan afgán állampolgár nevét adta ki egy brit védelmi illetékes, akik a nyugati megszállás idején együttműködtek a brit hadsereggel a tálibok elleni háborúban. A baklövés 2022. februárjában történt, és csak 2023 nyarán vették észre. Az egyik brit lap szerint ez volt a világ legdrágább e-mailje, 7 milliárd fontba kerülő titkos mentőakciót kellett indítani több ezer afgán kimenekítésére. Mindez akkor történt, amikor a szigetországban amúgy is érzékeny téma a legális és illegális migráció. A brit elit és a katonák azonban úgy érzik, kötelességük gondoskodni azokról, akik válvetve harcoltak velük és támogatták őket. Az egész ügyet azonban titokban tartották egy sajátos jogi formula, egy úgynevezett szuperinjunkció miatt. Ez azt jelentette, hogy nem csak hogy az életeket veszélyeztető adatmegosztás tényéről volt tilos tudósítani, de arról is, hogy tilos volt tudósítani valamiről. Az ügy azután derült ki, hogy a héten feloldották a titkosítást. Így most kiderült, hogy közel 7 000 afgán állampolgárt költöztettek át Nagy-Britanniába. A lista bizonyosan az újra hatalomra került tálibok kezére jutott. A 6 900 átköltöztetett személy között 1 500 olyan ember is van, akinek az adata konkrétan szerepelt a kiszivárgott listán, a többiek az ő családtagjaik. Rájuk korábban nem vonatkozott az úgynevezett arab program, amely a brit kormány segítő afgánok támogatását szolgálja. Az arab keretében eddig is több ezer ember telepítettek át. A londoni Times információi szerint a hiba miatt összesen 23 900 afgán érkezik, vagy érkezett már az Egyesült Királyságba. Azt, hogy pontosan hogyan történt a baklövés, még nem tárták fel, vagy osztották meg, és azt sem tudni, megbüntették-e az Excel táblázatot véletlenül az e-mailhez csatoló tengerészgyalogost. Annyi azonban ismerté vált, hogy néhány a listán szereplő személyt azóta megöltek. Bár azt nem lehet egyértelműen bizonyítani, hogy közvetlen összefüggés van-e az adatvesztés és a halálesetek között. A héten az is kiderült, hogy Afganisztánból hazatért brit kommandósok és kémek neve is a listára került. Ezek a nevek hasznosak lehetnek a britek ellenségeinek vagy ellenfeleinek, Oroszországnak, Kínának és Iránnak. A történtek miatt John Healey védelmi miniszter kedden a parlamentben bocsánatot kért, viszont a munkáspárt az előző konzervatív kormányra mutogat, mivel az eset idején ők voltak hatalmon, és ők tartották titokban az ügyet. Az akkori védelmi miniszter azt mondta, a bíróság döntött így. Kérdés, kié a nagyobb felelősség? A táblázatot afgán kontaktjainak tovább küldő katonái vagy a minisztériumé. Az illető feladata ugyanis az volt, hogy ellenőrizze, csak jogosultak jelentkeztek az arab áttelepítési programra, és hogy a több ezer jelentkező tényleg a britek oldalán harcolt-e. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Ukrajna teljes körű vizsgálatot folytat a július 6-án meghalt Sebestyén József halála ügyében, amit a kijevi elnöki hivatalban koordinálnak, és abban több nyomozószerv is részt vesz. A posztszovjet térség szakértője szerint Ukrajnának politikailag nem érdeke az, hogy a vizsgálat során bebizonyosodjon, hogy a toborzó iroda munkatársai hibáztak. Kalapos Mihály kérdezte Benderzsevszki Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját.
Én azt gondolom, hogy Ukrajnának politikai okokban nem feltétlenül érdeke, hogy ez a vizsgálat most olyan eredménnyel záruljon, amiben kiderül, hogy a területi toborzó központnak a munkatársai hibáztak, és valóban erőszakot alkalmaztak. Ugye alapvetően Ukrajnában a toborzás, a mozgósítás és annak az erőszakos volta, az egy ismert probléma. Az ukrán sajtó egészen sokat foglalkozik az elmúlt hónapokban azzal a jelenséggel, hogy a toborzó központoknak a munkatársai, hogy teljesítsék a célokat, a feladatokat, milyen módszerekhez nyúlnak, hogyan próbálják az embereket megtalálni, becserkészni, elfogni, miközben alapvetően nem teljesítik azokat a jogi normákat, ami alapján a mozgósításnak működnie kellene. Tehát ez egy ismert probléma, voltak is korábban olyan esetek, amelyek nagy nyilvánosságot kaptak, és a nagy nyilvánosság miatt vizsgálat indult, és a vizsgálat viszont megállapította, hogy hibáztak a toborzó irodák. Voltak korrupciós ügyek, talán a legismertebb az odesszai központnak a vezetőjének az ügye, aki 4,5 millió dollárnyi összeget harácsolt össze magának 2 év alatt, vagy például a ternopili tiszteknek az ügye, akik dokumentált erőszakot alkalmaztak, tehát megverték a mozgósítás során begyűjtött embereket. Tehát valóban voltak olyan esetek, amikor vizsgálat indult, és a vizsgálatnak az eredménye, a végeredménye az lett, hogy megállapította, hogy hibáztak a munkatársak, és ennek a vége, hogy az lett, hogy bebörtönözték őket, eljárás indult ellenük, leváltották őket, stb. Most ebben a konkrét esetben azért vagyok némileg szkeptikus, mert alapvetően Ukrajnának az az érdeke most ebben az esetben, hogy egyrésztről mutassa meg, demonstrálja az Európai Unió irányában, hogy ők mindent kivizsgálnak, hiszen ugye Magyarország az Európai Unió szerveihez fordult, hogy valahogy kommentálja az esetet, és akár ugye szankciókat fogadjon el a Kárpátalján történt eset kapcsán. Tehát itt van egy magyar beterjesztés. Tehát Ukrajnának meg kell mutatnia, demonstrálnia kell, hogy nem ők mindent kivizsgálnak, hogy ez rendben van. Viszont másfelől azt is kell mutatni belpolitikailag, hogy itt Magyarország fújja fel az egész sztorit, hogy valójában ez nem úgy van, mint ahogy Magyarországon ez be van mutatva. És ugye alapvetően ez a kettő dolog ütközik egymással. Demonstrálni kell, de meg kell mutatni, hogy Magyarország, ahogy ugye az elmúlt időszakban az alapvető ukrán kommunikáció épült, hogy Magyarország összejátszik Oroszországgal, tehát erre építették a kommunikációt, Magyarország akadályozza Ukrajna uniós tagságát, és ugye nem hiába volt ez a kém botrány is, annak is elsődlegesen az volt a célja, hogy az Európai Uniós szervek irányába meg akarták mutatni, hogy Magyarország a háttérben. Az ukrán forrásokban kijött, hogy Zelenszkij egy külön vizsgálatot rendelt el, az ugye hozzáteszem, hogy az elmúlt hetekben elméletileg volt egy hivatalos vizsgálat, legalábbis amiről ugye Ukrajna azt jelentette, vagy azt mondta, hogy ők lefuttattak a fegyveres erőknél a vizsgálatot, és azt állapították meg, hogy nem történt semmilyen törvénytelen dolog, minden megfelelően zajlott le a mozgósítás során Sebestyén Józsefnél. Ehhez képest most ugye egy újabb vizsgálattal azt demonstrálják, hogy azért alapvetően az a vizsgálat, amit ők elvileg lefuttattak korábban a fegyveres erőknél, az vélhetően azért nem volt olyan alapos, vagy nem volt megfelelő.
Ez a mostani eset nem mérgezheti tovább az egyébként is nagyon rossz ukrán-magyar viszonyt?
Azt gondolom, hogy az ukrán-magyar viszony az elmúlt hónapokban egyébként is mélypontba került. Nem tudom, hogy hova lehet mélyebbre tolni. Mindenképpen akadályozza a kapcsolatok javítását mindkét oldalon. Mindkét oldalon politikai célokra van felhasználva, sajnos. De egyébként is a kapcsolatok a lehető legrosszabb szinten voltak. Főleg ugye a kém ügy óta, tavasszal kirobbant kém ügy óta, így azért nem számítok arra, hogy sokkal rosszabb lenne, mint eddig.
Benderzsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, a posztszovjet térség szakértőjét hallották. Végérvényesen hazarendelte magyarországi nagykövetét Lengyelország. Ezt Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára jelentette be. Zöld Zsombor Lengyelország szakértő szerint a döntés nem előzmények nélküli. Exterde Tibor interjúja.
Ez a helyzet, ez egy ajtócsapkodásos szétköltözés után az egyik fél elhozta az utolsó bőröndöt, mondattal írható le. Ez egy végleges hazarendelés. Ezt egyébként megelőzte a tavalyi év decemberében egy ideglenes, de határozottan idejű hazarendelés, amit nagyon merítően kommunikálta a lengyel sajtóban. Ez most egyébként nem történt meg. Tehát ez gyakorlatilag, hogyha ezt így lehet fogalmazni, ez egy technikai döntés volt arra, hogy a nagykövetet nem fogják visszaküldeni Magyarországra, és ez kellőképpen alacsony szinten, tehát a kellőképpen csendben, tehát a diplomácia hagyományoknak vagy gyakorlatnak megfelelően kommunikálták. Megnéztem mind a lengyel külügyminisztérium honlapját, a Twitter csatornát, illetve a miniszteri Twitter csatornát is, egyiken sem jelent meg azzal kapcsolatban egy betű sem, hogy mi történt a magyar viszonyban.
Milyen szinten zajlanak ezek után a diplomáciai kapcsolatok? Két Európai Uniós országról van szó. Nyilvánvalóan beszélniük kell egymással.
Ezt megoldják egyébként, hogyha mondjuk az EU-s kérdések vannak közelségben, én nem tudom azt kizárni, sőt, gyakorlatilag azt gondolom, hogy mondjuk Brüsszelben a két állandó képviselet, tehát a két EU mellé rendelt képviselet között azért van kapcsolat. Azzal, hogy most a nagykövet személyével kapcsolatban született ez a döntés, az nem jelenti azt egyébként, hogy a lengyel nagykövetség Budapesten vannak, ne tudnának mutogni a magyar államigazgatás különböző szintjein. Vannak olyan ügyek egyébként, amik egyszerűen a két országnak elemi érdeke, hogy kapcsolat legyen, illetve információ áramlás legyen. Szerintem többek között ilyen lehet egy agrárterület is. Egyébként elképzelhető lengyel belső magyarázat is arra, hogy ez miért történt meg ez a lépés. Itt gyakorlatilag arról van szó, és ez innentől kezdve feltételezés, hogy valamikor augusztusban úgy tűnik, hogy hivatalba fog lépni az új lengyel köztársasági elnök, aki már jelezte azt, hogy két nagyköveti nevezést nem fog aláírni, és el tudom képzelni azt a helyzetet, hogy a lengyel külügyminisztérium és a lengyel elnök hivatal között gyakorlatilag csomagban születhet majd egy megállapodás a nagyköveti személyéről, amiben valamilyen úton módon belecsempészhetik a Budapestre kiküldendő következő nagykövetnek a személyét is.
Része lehet a magyarázatnak az, hogy a lengyel elnök meg a lengyel miniszterelnök nem ugyanabban a politikai családban van?
Hogyha ezt a feltételezést el tudjuk fogadni, akkor igen. Tehát itt szakmai, illetve úgymond politikai kritériumok is, illetve kifogások is felmerültek egyes jelöltekkel kapcsolatban. Lehet, hogy gyakorlatilag egy alkú tárgya lesz az, hogyha a ti jelölteteket el szeretnétek fogadni, akkor legyen lehet az, hogy akkor mi jelöltünk és bekerüljen ebbe a csomagba. De még egyszer, ez csak feltételezés.
Az állampolgárokat érintő ügyeket a képviselet vezető hazarendeléshez bármilyen módon befolyásolja, vagy minden olajozottan megy ugyanúgy tovább?
Nagyon technikai választ ad vár a kérdésen. Maga az a történet, most az okokat nem központba állítva, hogy egy nagykövet nincsen a nagykövetségen, vagy nincsen nagykövet egy nagykövetségen, az nem annyira a normális gyakorlattól eltérő történet. Tehát valamikor a nagy szabadságon van, akkor értelemszerűen nincs itt, van egy helyettese, ő csinálja a dolgot, vagy bárki, aki egyébként ezzel megbíznak a követségen. Ugyanez a helyzet akkor, amikor két nagykövetváltás között van egy átmeneti időszak. Tehát ezt néz, akkor sem állnak le, tehát ilyen időszakban sem áll le a nagykövetség működése.
Zöld Zsombor Lengyelország szakértőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Király István Dániel nevében is köszöni figyelmüket, Zsámboki Zsolt.